Ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Móriá földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda. Imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát. Rátette a fiára Izsákra. Ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám! Ő ezt felelte. Itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte. Itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám ezt mondta. Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám. Elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az úrangyala az égből, Ábrahám, Ábrahám! Ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Isten szent lelke áldja meg ezeket az egészen különleges szavakat, hogy lelkünk épülésére, hitünk erősödésére szolgáljanak. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, örökkévaló Atyánk, köszönjük neked, hogy te olyan Isten vagy, aki egészen a szívünk, a lelkünk mélyéig hatolsz. Ránk jellemző az, hogy szeretünk felületesek maradni, egy kis távolságot tartani mindentől és mindenkitől. Olyan jó, hogy veled ezt nem lehet, mert te tökéletes egységre hívsz bennünket, és ebben a tökéletes egységben akarod nekünk adni a hit gyümölcseit, amelyekre vágyunk és amelyek megörvendeztetnek. Könyörögve kérünk, hát használd fel ezt a mai különleges találkozást, amelyen nem csak kettesben vagyunk veled, hanem közösségben imádhatunk téged, szóval ezt a mai különleges találkozást kérünk, hogy használd fel erre, hogy mi magunk is egyre mélyebbre engedjünk téged a lelkünkben, és téged is egyre mélyebben megismerhessünk. Kérünk add, hogy örömünk teljen abban, hogy veled egyre inkább egy akaraton vagyunk, add, hogy ne is vágyakozzunk másra. Kérünk, ne a bűneinkre tekints, hiszen akkor semmi közünk sem lehetne nekünk te hozzád. Kérünk, ezután is tekints az Úr Jézus ártatlan áldozatára. Ő érte szólíthatunk téged atyánknak, és te ő érte tekintesz ránk gyermekeidként. Jó ez így nekünk, kérünk, ebben az örömben részeltess mindig. Ámen. Énekelt imádságunk a 225. ének első és második verse. A 225. ének első és második versével imádkozunk, nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Santa.
iga, amelyel, Urunk, az imént hallottakon túl a szívünket keresi, Lukács evangéliumának a 12. fejezetében található, a 42. verstől a 48. versig terjedő szakaszban. Lukács evangéliuma 12. részének 42. és következő verseiből így szól az Úr igéje. Ki tehát a hű és okos sáfár, akit az Úr a szolgái fölé rendel, hogy idejében kiadja élelmüket? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az Úr, amikor megérkezik. Bizony mondom néktek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig ezt mondaná szívében az a szolga, késik az én Uram, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, elkezdene enni, inni és részegeskedni. Azon a napon jön meg annak a szolgának az Ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. Ketté vágatja és a hűtlenek sorsára juttatja. Az a szolga, aki ismerte Ura akaratát és nem teljesítette azt, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Ura akaratát és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, annak idején az egyetemi tanulmányok alatt tanultunk egyház szociológiát, és annak ugye az a lényege, hogy különféle szempontok szerint vizsgálják az embereket, a templomba járó gyülekezeti tagokat, illetve a templomba nem járó embercsoportokat. Volt egy olyan része a vizsgálatnak, amelyből nekünk is mutattak végeredményt. Azt nézték, hogy ki milyen gyakran jön egy-egy templomba, hogy milyen korosztályból jön, miért jön, mit vár. Voltak olyan válaszadók, akiknek az életében mindent a hit, az Úr Jézus akarata szerint való gondolkodás határozott meg. De voltak olyan válaszadók is, akik nem tulajdonítottak ennek olyan nagy jelentőséget. Eljártak vasárnap rendszeresen, mert úgy diktálta az illem, vagy mert tényleg szerettek gyülekezetbe jönni. De a hétköznapokra ennek egyáltalán semmilyen hatása az ő életükben nem volt. Ezeket az embereket a szakemberek is így nevezték el, hogy vasárnapi keresztjének, hallottuk már ezt a megfogalmazást. Vasárnapi keresztjén az ember nagyon sokféle módon lehet, az a közös, hogy hétköznap egyáltalán nem tartja az ilyen ember ahhoz magát, amit vasárnap egyébként a jelenlétével elfogad és igenel. Azt jelzi ez, hogy az illető nincsen megérintve az Úr Jézus igéje által, csak egy programnak tartja az Isten tiszteletet, nem pedig a lelki feltöltődés alkalmának, nem a hétre előre megérkező isteni parancs kihirdetésnek vagy figyelmeztetésnek. Az ilyen embernek olyan az Isten tisztelet, mint egy műsor a tévében, amit nyugodtan el lehet felejteni, hiszen majd úgyis megismétlik. Szép képsorok voltak benne, de hogy miről szólt, arról már fogalmunk sincs. Nincs is nagy jelentősége. Nem azért néztem, hogy tanuljak belőle, hanem csak azért, hogy elteljen valamivel az idő. Az unalmas vasárnap délelőtt, mondjuk. Viszont azok, akiknek az ige üzenete a legfontosabb az Isten tiszteleten, jól döntenek, akik pedig nem így közelítenek, hanem bármi más köti őket ide, azok az emberek végeredményben sajnálatra méltók. Hiszen végül is csak lényegtelen dolgok foglalkoztatják őket. Mondjuk, hogy hogy állt a lelkész haja, vagy hogy milyen meleg volt a templomban, vagy hogy hányan jöttek, meddig tartott, milyen hamar lehetett hazaérni. Ezek a maguk nemében nyilván fontos dolgok. Hát ki szeretne egyedül ülni a lelkésszel szemben, mondjuk az istentisztelet alatt. Én legátus koromban egyszer jártam így, hogy egy, hát nem túl kicsi teremben, a húsvét hétfő délutáni Isten tiszteletre egy az egy hívő testvér jött el, és hát mondta a vezető lelkész, akihez mentem, hogy meg kell tartani, úgyhogy ő úgy ült tőlem 20 méterre, és mindenfóha nézett szegény, mert hát én nyilván neki beszéltem, nem a falnak, és hát ez rettenetes kellemetlen volt egy idő után. Ki szeretne mondjuk olyan templomban lenni, ahol megfő a saját levében? Hát közelítünk már ehhez, de azért még nem értük el. Viszont az istentisztelet lényegéhez képest, ahhoz képest, amiért ezeket az alkalmakat szervezzük, tartjuk, ezek azért mégiscsak lényegtelen dolgok. Hiszen a hitünk szerint az ige hirdetésben nem a lelkész szerepel, hanem maga az élő Isten az, aki megszólít bennünket. Ő az, aki tanít, aki vigasztal, bátorítást ad a nagy döntésekhez, vagy éppen a fájdalmaink hordozásához. Aki pedig éppen ezt nem hallja meg, de minden másra oda tud figyelni, az végül mégis csak nagyon szegény marad. Kicsit olyan ez, mintha egy ember elé egy rozsdás, letört fülű tálban oda tennénk mondjuk 2 kiló aranyat. És az illető azt nézné, hogy ej, de ronda ez a tál, hát miért nem vesznek már másikat? Azt nézné, ahelyett, hogy az ékszerekben gyönyörködne. Milyen megmosolyognivalóan értelmetlen lenne ez a viselkedés. És mégis nagyon sokan viselkednek így, az igével, az Isten tisztelettel. A semmiből világot teremtő szavak nem keltik fel az ilyen ember érdeklődését, mert ezek a szavak nem válnak a hétköznapokban is fontossá, hanem ehelyett lényegtelen dolgok töltik ki ezt az 1 órát, azután pedig az egész életet. Már ez önmagában veszélyes hanyagság, hogy valaki itt van ugyan az Isten tiszteleten, de az igére nem kíváncsi, nem tud odafigyelni. De lehet aztán egyenesen rossz indulatúan is vasárnapi keresztjén valaki. Az általános iskolában volt egy torna tanárom, akinek a kedvenc mondása az volt, hogy hinni a templomban kell. Ha azt mondtuk neki például, tanár úr, én azt hittem, hogy elhoztam az ellenőrzőmet, akkor ő csak ennyit mondott, hogy hát fiam, hinni a templomban kell, és jött a büntetés. Ez egy eléggé elterjedt mondás. Egyébként nem csak az én régi torna tanárom mondta, viszont ha valaki így is gondolja, hogy a hit tényleg csak a templomba való, és máshol nincs helye, hát az nagyon rossz úton jár. Hiszen a hit nem olyan, mint mondjuk egy csizma, amit nem húzok a kezemre, és nem teszem az asztalra, mert az csak a földre való. A hitnek, az Isten dolgaival való foglalkozásnak mindig és mindenütt van helye és alkalmas ideje. Ha valaki azt hiszi, hogy csak a templomban kell hívőnek látszania, de egyébként hétköznap függetlenítheti magát mindattól, ami vasárnap itt történt, az nagyon rossz úton jár. Aztán van olyan is, hogy valaki hetekig nem jut el az Isten tiszteletre. Hát akkor pár hét után már nem hívő. A templom egy fontos helyszín, ahol az Isten dolgaival foglalkozhatunk. De a hét többi napján és az életünk minden helyszínén van helye annak, hogy az Istent keressük és őt kövessük. A mai ige ugyanis éppen arról szól, hogy akkor derül ki rólunk, hogy ki mennyire az Úré, amikor úgy érezzük, hogy az Isten éppen nem figyel ránk. Tudhatnánk, hogy ilyen pillanat nincs, de mi emberek azért szeretjük azt gondolni időnként, hogy elbújhatunk az Úristen elől. Ebben a felolvasott jézusi példázatban arról van szó, hogy a gazdaság ura elutazik, és a vagyonát egy sáfára, egy gazda tisztre bízza. Az aztán nyilván kétféleképpen állhat a feladatához, mikor egyedül hagyják. Például úgy, hogy mindent jól csinál, mert végig tudja, hogy a gazda bármikor megjöhet, és ha valami nem lesz rendben, akkor őt megbüntetik és elzavarják, mert nem jól végezte a munkáját. Lehetséges azonban egy másik válasz is arra, ha az embert egyedül hagyják a nagy felelősséggel. Mondjuk az, hogy hanyagul áll a feladatához. A pillanatnak él. Ma elmulathatom, amit lehet, hiszen soká jön meg a gazda, addig majd visszatesszük az elmulatott értéket. Hát valami ilyesmi a vasárnapi keresztjénység is. Majd vasárnap megbánom, amit hétközben tettem. Nincs ennek semmi jelentősége. Pedig hát van, mert egyáltalán nem tudjuk, hogy mikor tér vissza a gazda. Az Úr Jézus egyenesen így fogalmaz. Azon a napon jön meg annak a szolgának az ura, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem gondolja. És erre tényleg elég nagy az esély. Hiszen az ember, ha elfeledkezik magáról, és nem gondolkodik el azon, hogy valamikor, lehet, hogy soká, de mégiscsak megjön az ő gazdája, akkor elfelejt helyesen gondolkodni és viselkedni. Veszélyes dolog, ha valaki elaltatja a lelki ismeretét. Ha jól sikerül, akkor hosszú időre meg lehet tőle szabadulni, viszont még hosszabb ideig viselhetjük a lelki ismeretlen viselkedésünk eredményét. Megvetés, bizalomhiányt, van, amikor még börtönt is. A lelkiismeret az Isten ajándéka az embernek. Onnan lehet tudni, hogy Istentől való, hogy a lelkiismeret, ha egyáltalán megszólal, rosszat soha nem tanácsol az embernek, mindig csak jót, hogy hogyan kellene viselkedni ahelyett, ahogyan viselkedünk. Szóval, ha nem hallgattatjuk el, akkor azért jó szolgálatot tehet. Az is nagy baj még, az olyan gazda tisztel, aki a gazda távollétében elherdálja a gazdája vagyonát, és szétzülleszti a munkásokat, hogy végül is mindenkinek árt ezzel a viselkedéssel. Ha egy egyszerű munkás mondjuk 5 perccel tovább tart pihenőt, abból nem lesz akkora kár, mintha a jószág igazgató a napi bevétel 2-szeresét elkölti italra minden este. Őrá sok van bízva, a dolgozók megélhetése, a gazda szorgosan összegyűjtött vagyona, nem csak egy kis részterület, nem csak a saját boldogulása, hanem sok-sok családé. És ha ő lelketlenül, ész nélkül tékozol, akkor ezzel nagyon sok mindenkinek okoz jóvá tehetetlen kárt. Hát ilyen feltételek mellett egészen világos, hogy őt komolyabban is kérik számon. Nagy kár, hogy a hétköznapi életünkben ez sokszor még sincs így. A bolti tolvajt elfogják, bezárják, de aki milliós, milliárdos csalásokat követel, az nyugodtan élhet. Lefizeti a hatóságokat és megúszza. Így mennek a dolgok, sokszor ez a szomorú tapasztalat. De az Istennél minden a helyén van. Ott nincs sem korrupció, sem kivételezés senkivel. Hiszen az igazság a mi Istenünknek elmaradhatatlan tulajdonsága. És ez a példázat arra akar figyelmeztetni, hogy veszélyes az Istenről elfeledkeznünk. Mert ha nem vesszük őt komolyan most, akkor ha a következő pillanatban eljön, akkor nem lesz mentségünk, el fogunk veszni. Márpedig arra is van esély, hogy mire ezt a mondatot befejezem, megnyílik az ég, és itt lesz ő. Amilyen egyértelmű, hogy hogyan kell viselkednie a gazdát helyettesítő sáfárnak, olyan egyértelmű az is, hogy mit kell nekünk tennünk, akik az Úr Jézus igéit hétről hétre együtt hallgatjuk. Azon kell lennünk szívvel, lélekkel, amiről énekeltünk is, hogy az Úr Jézus országa gyarapodjon, terjedjen, és ezzel a körülöttünk élők élete gyógyulhasson. Hogy a reménytelenség eltűnjön, hogy a fájdalmakhoz elegendő hitet szerezhessenek. Hogy ne akkor kelljen elgondolkodni, mikor itt a baj, hogy jó-e az Isten vagy rossz, hogy szerete vagy nem. Addig érdemes erről elgondolkodni, míg jó sorod van, amíg boldog vagy. Hogy úgy mondjam, a sportoló sem akkor találkozik először a versenyszámnak a megerőltető voltával, amikor már az olimpián nézők milliói előtt van, hanem éveken át edz egyedül, ahol senki sem látja, hogy a nagy pillanatban majd legyen elegendő ereje a győzelemhez. Az Úr Jézus azért adta az egyházat, és arra akarja a gyülekezetet, ezt a miénket is felhasználni, hogy itt lelkileg edzük magunkat. Hogy amikor jön a baj, akkor ne legyünk olyan elárvultak, olyan erőtlenek és reménytelenek, mint akiknek nincs reménységük. Ráadásul azok szemében, akik nem tartoznak a gyülekezethez, csak minket ismernek, mint reformátusokat, mi éppen olyannak tűnünk a hétköznapi életben, mint ez a példázatbeli sáfár, akire az ura rábízta a gazdaság irányítását. A templomban nem járó helybeli emberek nem az Istent látják, nem az igét hallják, téged látnak, meg engem látnak, téged hallanak, meg engem hallanak. És megfigyelnek bennünket. És a hívő emberen nagyon sokan igyekeznek valami fogást találni, hogy saját magukat védhessék és igazolhassák. Na hát ez se külön nálam. Pedig mindig a templomban van. Meg aztán azt is szokták mondani az emberek, ezek közé én aztán be nem megyek, képmutató az összes. Valljuk be, lehet ebben némi igazság, ha nem követjük Urunkat, Ha nem vigyázunk arra, amit mondunk és amit teszünk. Nem lesz ez tökéletes. De ha egy templomba járó ember arról híres a faluban, hogy milyen csúnya szája van, hát az elég rossz bizonságtétel. Ha mi is úgy gondoljuk, hogy elég a templomban hinni, akkor nem vagyunk jó sáfárai Istennek. Akkor, ha Jézus eljön, nem hogy dicséretre nem számíthatunk, hanem éppen büntetést fogunk kapni a hanyagságunkért. És van még egy dolog, amit nagyon fontos tudni azoknak, akik keresztjénnek vallják magukat. Hétről hétre hallhatjuk itt az igét. Ez egy kiváltságos helyzet. Sokan vágynának erre, de valami megakadályozza őket. Gondoljunk például a járóképtelen betegekre. Készülés közben végig gondoltam, én sok olyan testvérről tudok, aki itt lenne, ha el tudna jönni. Vagy gondoljunk mondjuk azokra, akik a miénknél sokkal kisebb településeken laknak, ahol mondjuk havonta csak egyszer van istentisztelet. Szeretnék, ha lenne, mennének is talán ketten-hárman, de nincsen. Nálunk pedig van minden vasárnap istentisztelet, és hétközben még több igei alkalom is. Kiváltságos helyzetben vagyunk tehát, most éppen mi, akik itt együtt vagyunk, azért, hogy itt lehetünk, és hogy az Isten szava szólhat hozzánk. Ez viszont azt jelenti, hogy mi többet kaptunk, mint azok, akik nem templomjárók. És akik többet kaptak, azokra többet is bíznak. Mi vagyunk az Isten református népe Tahitótfalun, minket hívott el erre. Ha viszont mi elfogadtuk, hogy nekünk több adatot, mint azoknak, akik nem járnak a gyülekezetbe, akkor ez azt is jelenti, hogy Isten többet is fog majd rajtunk számon kérni. Jó erről nem megfeledkezni. Itt állunk az élet megoldásánál, hétről hétre hallhatjuk a nagyon tanulságos bibliai történetek üzenetét. Előttünk állnak a hívő emberek példái, micsoda előny ez azokhoz képest, akik még azzal sincsenek esetleg tisztában, hogy a karácsony vagy a húsvét az eredetileg egyházi ünnep. De hát éppen ezért rajtunk sokkal súlyosabban is kéri számon az Isten, hogy hogyan bánunk ezzel a kincsel, amivel ő hétről hétre megajándékoz. Hogy vajon nem csak a rozsdás tállal voltunk-e elfoglalva, mikor abban aranyékszerek voltak. Hogy vajon meghallottuk-e, ha az Isten valamit kért tőlünk. Mondjuk, hogy adakozzunk, hogy imádkozzunk a szenvedőkért, vagy hogy megjavuljunk végre a rossz szokásainkból. Meghallottuk-e? Bizony nagyon igaz, hogy az életben is több kéretik attól számon, már itt, akinek van reménysége az Úrban. Ábrahámról olvastam az alkalom elején. Isten 100 éves korára adott neki fiút attól, akit szeretett. És arra kérte az Isten Ábrahámot, a hívők atyát, hogy áldozza fel neki ezt a fiát, akit kapott. Hogy ezzel mutassa meg, hogy mennyire bízik az Úrban, hogy mennyire az övé a szíve. Mert az Isten különösen is megpróbálja azokat a fejlődés érdekében, akiket közel enged magához. Nyilván nem kívánta ő egyetlen másodpercig sem, hogy Ábrahám megölje a neki legkedvesebb embert. Hívő embernek tilos gyilkolni, és a mi Istenünk nem fogad el emberáldozatot. Azt azonban kívánta, hogy Ábrahám annyira bízzon benne, hogy akár még erre is hajlandó legyen, ha az Isten ezt kéri tőle. Amikor Ábrahám mindent megtett már, amit ahhoz kellett tenni, hogy teljesíthesse az Isten akaratát, az angyal azonnal megszólalt. Nem kellett Ábrahámnak feláldozni a fiát, de készen kellett lennie rá, hogy megtegye, ha az Isten ezt kéri. Azoktól, akik nem ismerik az Úristent, csak azt lehet számon kérni, hogy miért nem voltak ő rá kíváncsiak, hogy miért nem figyeltek rá oda akkor, amikor Isten be akart nekik mutatkozni. Mert az ember életében rendszeresen eljönnek ezek a találkozási pontok, amikor az Isten útja meg a mi útunk úgy keresztezi egymást, és nyilván néhány ponton találkozik. Egy örömteli esemény, vagy valami fájdalmas. Vagy amikor csak úgy elgondolkodsz az életedről, mert kerek születésnapod van, vagy mert hallottál valamiről, ami elgondolkodtat. Szóval, aki nem ismeri az Istent, attól csak azt lehet számunk kérni, hogy miért nem volt figyelmes. Hogy miért mondta azt, hogy nincs Isten. Vagy hogy miért mondta azt, hogy ez az Isten, ha van egyáltalán, akkor is gonosz. Pedig egyszer sem jöttek el talán az ilyen emberek ide, akik ilyeneket mondanak, hogy meghallgassák, hogy ki is hát akkor ez az Isten valójában. Viszont rajtunk, akik talán évek, évtizedek óta minden vasárnap halljuk az ő üzenetét, sokkal nagyobb dolgokat is számon kérhet az Úr. Hiszen mi ismerhetnénk őt, ha érdeklődnénk, vagy lehetnénk vele napi ima kapcsolatban, ha szeretnénk, ha szánnánk erre erőt és időt. Hiszen tudunk imádkozni, hiszen ismerjük a Bibliát. Ha ezek ellenére nem tesszük, hanem ugyanúgy élünk, mint akiket az Isten soha sem tudott tanítani, mert nem hagyták, akkor nyilván súlyosabb a büntetésünk, mint azoké, akik azt sem tudták, mi az, amit nem tesznek. Az a szolga, aki ismerte Ura akaratát és nem teljesítette azt, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Aki viszont nem ismerte Ura akaratát és úgy cselekedett verést érdemlő dolgokat, az kevés verést kap. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak. És akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Fájdalom kimondani, de mégis így van, hogy kicsi az Isten népe itt a mi településünkön. Jó, hogyha a lakosság 10 leges legfeljebb 20%-ának, minden második embernek, illetve minden ötödik embernek van valami köze keresztjén felekezethez. És ez még nem azt jelenti, hogy minden vasárnapos imádkozó keresztjén valaki, hanem hogy valamelyik gyülekezetben fel van írva a neve. Hogy néha elő szokott ott fordulni. És az Isten éppen ezért használni akar bennünket, akik már az övéi vagyunk. Rajtunk keresztül szeretné a kegyelmét a falunk többi lakója előtt is felragyogtatni. Ha itt vagy és hallod az igét, akkor te is többet kaptál. Úgyhogy ne légy vasárnapi keresztjén, hanem kövesd is azt, amit az ige üzen. Jutalmat és ne büntetést érdemelj, mert eljön az idő, amikor az Isten majd mindannyiunkat megítél. Ámen.